Pál apostolnak a második korintusi leveléből olvasom a útmutatónk hétre kijelölt igéjét, igehirdetési alapigeként, tehát Pál apostolnak a korintus beliekhez írott második levelének az 5. fejezetének a 10. versét fönnállva hallgassuk meg. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Eddig olvasom az igét. Testvérek, bevallom őszintén, hogy egy kicsit megrettentem ettől a gondolattól, amikor ma elolvashattam, bár nem ma olvastam el az útmutatónak ezt a gondolatát, mert ma reménységnek a vasárnapja van az útmutatónk szerint az egyházi ünnepkörben, és én talán jobban vágytam volna egy olyan bátorító gondolatra, ami egy kicsit előrébb mutat, és nem azzal a gondolattal szerettem volna foglalkozni, vagy nem az a gondolat szerettem volna, hogy foglalkoztasson, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amit e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. De mégis úgy látom, hogy nagyon fontos ezt a kérdést nekünk elővennünk, fontos, hogy megnézzük azt, hogy mi is kell ahhoz, vagy mit is kell tenni a hívő embernek ahhoz, hogy egyszer majd tisztán, fedhetetlenül álljunk Isten ítélő széke előtt. Mi is az, ami szükséges ahhoz, hogy ezt az utat végig tudjunk járni? Az imaórán azzal törődtünk, vagy az foglalkoztatott bennünket szintén ugyanebben a témában, hogy mi az, ami elválaszthat bennünket attól, hogy bemenjünk az Isten országába. Mi is az, ami megakadályozhat abban, hogy majd Isten egyszer nekünk azt mondhassa, Jézus a megváltó, a hatalmas király azt mondhassa, hogy jó van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak, gyere be a te atyádnak az örömébe. Tehát mi az, ami bennünket ebben meggátolhat? És az imaórán arról beszéltünk, hogy egy nagyon fontos kérdés az, hogy mennyire éljük mi a mindennapi hitünket. A Jelenések könyvéből olvastam fel azt a kis gondolatot, amikor az Úr a szárdiszi gyülekezet angyalának azt mondja, hogy az az én bajom veled, ugyan tudom a te dolgaidat, de az a bajod, hogy élsz és halott vagy. Az a neved, hogy élsz és halott vagy. És arról beszélgettünk, hogy mit is jelent, hogy valaki él és halott. Hogy hogyan lehet valaki élő, vagy talán úgy gondolja, hogy élő és halott. És arról beszéltünk, hogy akkor vagyunk halottak, amikor nem foglalkozunk Isten igéjével. Amikor nem engedjük, hogy Isten igéje éltessen bennünket napról napra. Amikor fontosabb dolgokat teszünk az életünkben Isten szava, Isten akarata, Isten üzenete elé. Amikor olvassuk az igében azt, hogy elkészült a nagy lakoma, a nagy vacsora, és elküldi a király a barátaihoz a meghívókat, és azt mondják az ott lévők, hogy ne haragudj, ments ki bennünket, mert éppen szántóföldet vettem, vagy most vettem meg az új ökreimet, azt kell őket kipróbálni, és akkor mondja a harmadik pedig, hogy én pedig most friss házas vagyok, feleséget vettem, ne haragudj, ez most az az időszak, amikor nem kell, nem tudok elmenni, és szomorú volt a király, sőt mérges, hogy hát én meghívtalak titeket. Igen, mindent elébb rakunk az életünkben, mint Istennel való közösségünket. Tehát ezek mind elválaszthatnak bennünket attól, hogy majd egyszer megállhassunk Isten ítélő széke előtt. És mindenki meg fog állni, ebben ne legyen kétségünk, és nem azért mondja az ige, és itt szeretném ezt különösképpen megemlíteni, hogy bennünket félelemben tartson. Nem arról van szó, hogy félelemben akar bennünket tartani az Úr, hogy állandóan rettegjünk attól, hogy egyszer majd megállunk Isten ítélő széke előtt, hanem emlékeztetni akar bennünket. És amikor arról beszél, hogy ki megjutalmaztasson az szerint, amit a testben cselekedett, jót vagy gonoszt, az nem azért mondja, hogy féljünk, hanem az, hogy milyen nagy lehetőséget tárt ki nekünk az Úr. Az ő szeretetében élhetek. Örökké valóságban. Mert az az ember, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, aki szeretné az ő kegyelmét itt a földön megtapasztalni, az nem félelemmel tekint az örökké valóságra, hanem azzal a boldogsággal, az a reménységgel, amit Isten neki elkészített. Ez nem félelem, hanem ez egy csodálatos kiteljesedés. Tehát, hogy fontos dolog ezt nekünk látni. Igen, lehet félelemmel nézni az örökké valóságra, és lehet azzal a reménységgel, bizalommal, hogy ott leszek majd az ő szeretetében. És amiről beszél a jelenések könyve, hogy minden könnyet letöröl majd az én szememről, és minden dologban, amit ezen a földön megtapasztaltam, akár fájdalmat, azokból Isten meggyógyít. Ezt Isten kárpótolja az ő szeretetével. Igen, ez az, ami reménységet ad. De most nem arról szeretnék beszélni, hogy mi az, ami bennünket eltakarhat az Isten országából, vagy amelyet, hogyha nem cselekszem, akkor nem mehetek be az Isten országába, hanem ezen a délelőttön arról szeretnék beszélni, hogy mi segít hozzá bennünket, és milyen lehetőségekkel élhetünk mi ezen a földön, hogy bemehessünk az Isten országába. És ez a kegyelem. És ez a reménység, hogy az Úr nem csak addig törődik velünk, amíg elfogadjuk az ő szeretetét, amíg mellé szegődünk, hanem ő végig akar bennünket vezetni ezen az úton. És hogy a végén Pál apostollal együtt elmondhassuk, amit az ő második levelében írt Timóteusnak, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És végezetre pedig eltétetett nekem az igazság koronája. Nem egy félelemmel, előre néző emberrel állunk itt szemben, hanem egy olyan emberrel, aki reménységgel néz a holnapra, az örökké valóságra. De itt nagyon fontos látni azt, amit az apostol mond, hogy ez egy harc. Ez egy harc. Igen, harcolni kell, meg kell harcolni a hitnek szép harcát. És ezért mondja Pál az ifjú tanítványnak, hogy gerjeszd fel az Istennek kegyelmi ajándékát, amely benned van. Ezért mondja neki, hogy gyakorold magad a kegyességre, mert csak így futhatod be azt a küzdőteret, ami előtted van. És nem véletlenül beszél és szól, vagy mond ilyen szavakat az Úr. Mert azzal a képpel él az apostol, mind az ő elbúcsúzásával kapcsolatban, mind a felolvasott igéke kapcsolatban, hogy az embernek, a hívő embernek az ebben a világban lévő útja, az hasonlít egy versenypályához, amit végig kell járni, amely nem könnyű, ami sok-sok harccal jár, de enélkül nem lesz a miénk az életnek a koronája. Igen, hogyha az ember a testi életét nézi, és ugye olvastuk itt ebben az igében, hogy az apostol azt mondja, hogy a test gyakorlásának kevés haszna van, És itt azért meg kell állni, én emlékszem, hogy annak idén, amikor először olvastam az igét, igében ezt a gondolatot, akkor mindig azt foglalkoztatott, hogy lám-lám, milyen jól tudom akár az én lustaságomat is ezzel az igével alátámasztani, hogy hát a test gyakorlására kevés haszna van, és hát az embernek ezzel nem nagyon kell törődni, mert csak a lelki dolgok a fontosak. De nem erről beszél itt az ige, hanem a kettőt egymás mellé helyezi, ugyan a kettőt összehasonlítja, de azt mondja, hogy a test gyakorlásának van haszna az ember életében. Mert az az ember, aki nem gyakorolja magát, aki nem tesz dolgokat a testi életének a karbantartásáért, az előbb-utóbb eltunyul. Ugye esetleg elhízunk, vagy erőtlenebbé válunk, és ez összefüggésben van sok-sok szervünkkel, nehezebben tudunk majd fölmenni a lépcsőn, nehezebben veszünk levegőt, mert nem vagyunk olyan állapotban, a testünk nincs olyan állapotban, hogy a terheléseket bírjuk. És azt mondja az apostol, hogy van ennek haszna. És nagyon jó dolog, hogyha az ember erre is ad, és ezt is fontosnak látja az ő életében. Mert ha nem, akkor eltespedünk. De mégis azt mondja az apostol, hogy nekünk nem elsősorban ezekkel a dolgokkal kell foglalkozni. Az Isten országával, az evangéliummal kapcsolatban, vagy akár az örök élettel kapcsolatban nem ezek a legfontosabb kérdések, van haszna, és az embernek ezt látni kell, és nem csak abban az értelemben van haszna, hogy jobban karban lesz tartva a mi testünk, és idős korunkra talán sokkal erősebbekké válunk. Van a Hetefehércsei öreg otthonban egy 94 éves néni, aki mindig elmondja, hogy ő azért ilyen öreg, és azért tartja ilyen jó karban magát, és valóban majdnem mondhatjuk, hogy úgy végig gurul és végig rohan a folyosókon, hogy én csak bámulok, és felugrik, fölpattam, mindig úgy érzi, hogy sok dolga van, vége van az Isten tiszteletnek. Mondta, hogy ne beszélgessünk, testvérek, menjünk, mert mindenkinek sok dolga van, és én mindig mondom, hogy milyen dolga van, hát az öreg otthonban van, de 94 évesen még mondhatjuk azt, hogy hát néha én is megirigylem azt a mozgást és azt a erőt, ami bennem van. Igen, 94 évesen. És ő elmondta azt, hogy ő egész életében mindig dolgozott, ő mindig foglalkozott mindennel. Most is már csak azért került be az idősek otthonában, mert a gyermekei már féltették őt, hogy egyedül legyen abban a kis házban, ahol amire mindig elmondja, hogy hát úgy sajnálja, hogy már nincsenek ott a csirkék, már nem tudja ezt meg azt csinálni, de hogy ez neki az életében egy fontos dolog volt. És mindig elmondja, hogy hát egész életében mindig csinált valamit. Igen, tehát ha azt nézzük, akkor van hatása a hívő, vagy az ember életére az, hogyha ha karban tartjuk magunkat, ha mindig teszünk dolgokat, és nem engedjük magunkat eltespedni. De újra vissza szeretnék térni arra, hogy ennek kevés haszna van, van haszna, de éppen ezt állítja elénk az Úr, hogy aminek meg pedig még nagyobb haszna van, az a lelki dolgoknak, amelyek bennünket nem csak 70 esztendeig, 80 esztendeig, vagy akár felettig, 90-ig, vagy ha Isten kegyelmes hozzánk, és 100 évig is él az ember, vagy közel 100 évig él, hanem ami az örökké valóságra nézve is van, és kihat az életünkre. Annak viszont sokkal fontosabb része van az életünkben. De mégis azt látjuk, hogy ezt a két dolgot egymás mellé helyezi, és azt mondja, hogy ahogy az életünkben kell a test gyakorlása, ugyanúgy szükségünk van a lelkünk gyakorlására is, hogy ugyanilyen gazdag életet élhessünk, és ugyanolyan módon legyünk fittek, mondhatjuk lelkileg, hogy bemenjünk az Isten országába. Eszembe jutott Jakabnak a levele, amikor az imádságról beszél, ott az ő levelének az elején is. Ott is hasonló dolgokról beszél, amikor azt mondja, hogy tökéletes cselekedetben legyünk kitartóak. Tehát itt is azt mondja, hogy kitartóak legyünk. Vagy amikor azt mondja, hogy legyünk álhatatosak, mert az álhatatlan ember az nem kaphat semmit. Itt a kitartásról, a gyakorlásról beszél, ami az életünknek egy fontos része. És én itt gondolok, itt szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy hogyan is élem én az én lelki életemet. Hogyan készülök én föl az örökké valóságra? És hogyan lehet gyakorolni az embernek magát a kegyességre? Milyen edzéstervet lehet elkészíteni, vagy edzésformát, ami aztán engem segít abban, hogy az örök életre bemenjek. Mindig elgondolkodom Istennek a különös útjain, mert ahogy az ige mondja, hogy az Isten útjai sokkal feljebb valók, mint az emberek útjai, és arról beszél, hogy egészen másképpen gondolkodik Isten dolgokról, mint az emberek. És emlékezzünk csak, amikor Jézus olyan furcsa módon beszél arról, hogy mi kell ahhoz, hogy az isteni gondolat szerint éljünk. Emlékezzünk csak arra, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy aki első akar lenni közöttetek, legyen az utolsó. Vagy aki nagy akar lenni közöttetek, legyen mindenki szolgája. Szóval Isten egészen máshogy látja a dolgokat. És a lelki növekedésben, a lelki kitartásban, ezen az úton, amit harcolunk, itt is másképpen látja az Úr annak az útját, hogy lelkileg karban tartsuk magunkat. A testet úgy tudjuk karban tartani, ha mindig megyünk, ha mindig teszünk valamit, ha mindig úton vagyunk, ha mindig igyekszünk azokat az izmokat, amilyen izmeink vannak, minden területen karban tartani. De hogy van ez a lelki életben? Miről is beszél Isten igéje? A lelki értelemben pedig a futás, a lelki értelemben való odaszállás, az pedig egészen más módon lehetséges. Ez nem futás, ez nem azt jelenti, hogy minél mozgékonyabban éljek, hanem éppen az, hogyha meggyugszom. Emlékezzünk csak Mária és Márta történetére, amikor az Úr azt mondja Mártának, hogy Márta, az a bajod, hogy sokra igyekszel, de a te testvéred Mária a jobb részt választotta, mert ő ott ült az Úr mellett, és figyelte az ő szavát. Ezékiel próféta könyvének az elején úgy kezdődik ez a látomás, amikor Ezékiel lát négy lelkes állatot, akiről elmondja, hogy emberi arca van. Elég érdekes maga a látomás, és sokszor érthetetlen, de vannak benne nagyon jó gondolatok, amelyek megragadhatják az embert, hogyha elkezdi olvasni. Egyrészt azt olvassuk, hogy ezek a négy lelkes állat, akinek szárnyai vannak, ezek csapkodnak, ide-oda mennek, majdnem mondhatjuk, hogy állandóan mozgásban vannak, és van egy rész ebben, vagy egy pont, ahova eljut ez a rész, amikor arról olvasunk, hogy a mennyezet felől egyszer csak meghallatszik, vagy hallatszik egy hang, és azt mondja ott az ige, hogy akkor viszont a légy lelkes állat leereszti az ő szárnyát, és elcsendesedik. És azért volt fontos ez számomra, és nagyon megragadó gondolat, hogy amikor a mennyezet felől, amikor fentről jön a szó, akkor ezek a lelkes állatok, ezek a angyalhoz hasonlító valamik, akiknek szárnyaik vannak, egyszer csak leeresztik a szárnyaikat, és megnyugszanak. Miről is beszél? Arról, hogy amikor Isten szól hozzánk, akkor mindent félre kell tenni. leereszteni a mi szárnyainkat, úgy, ahogy Mária, és a jobb után vágyakozni. Hát ez az a gyakorlás a lelki életben, amiről Isten igéje beszél. Ez az, amit meg kell harcolni, testvérek, bármennyire furcsa. Az apostol azt mondja, hogy ezt a harcot ő az életében megharcolta, és a végezetre eltétetett neki az igazság koronája. Mert így van, hogy az embernek meg kell harcolni, hogy elmenjen egy ige hirdetésre, meg kell harcolni azt, hogy amikor reggel fölkelek, akkor imádkozok, meg kell harcolnom azt az időt, amit Isten jelenlétében élek, mert annyi dolog betölti a szívemet. Igen, mert ott van, hogy feleséget vettem, mert vele törődni kell. Isten igéje ezt mondja. Amikor arról beszél az ige, hogy szántóföldet vettem, akkor is azt mondja, hogy ez egy helyes dolog, mert az embernek szükséges az, hogy dolgokat cselekedjen. Pál azt mondja, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ha van rá lehetősége, akkor tegye meg. És igen, fontos, hogy állatainkkal foglalkozzunk. Balgatag lenne az az ember, aki azt mondaná, hogy az Úr Jézus félreteszi ezeket a dolgokat. Hogy az Úr azt mondja, hogy ezek nem fontosak, de fontosak. De meg kell harcolni, hogy amikor Isten szólít engem, akkor tudjam ezeket félretenni. Még akkor is, hogyha azok a gondolat gyötörnek, hogy akkor valami kimarad az életemből. Ha ezzel nem fogok foglalkozni, akkor mi lesz az életemmel, hogyan fogok megélni, mit fogok csinálni. Nagy kérdések ezek, de tegyük félre. Amikor az Úr megszólít, engedjük le szárnyainkat, és ahogy az ige mondja, hogy áron is vegyük meg az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Tehát mi is kell ahhoz, milyen lehetőséget adott Isten arra, hogy gyakoroljuk magunkat a kegyességre. Én szeretnék néhány dolgot ebből kiemelni, vagy elmondani, hogy mi kell ahhoz, ami után én eljuthatok az Isten országába. Az egyik ilyen dolog az igének a hallgatása. Amikor elmegyek és Isten igéjét hallgatom. Nem egy embertől hallottam már azt a véleményt, hogy hát ma már nem igazán van jelentősége arra annak, hogy én igét hallgassak. Igen, az első időben, az első keresztényeknél még természetes volt, hisz az apostolok adták át az üzenetet, Péter, Pál mondta el azokat a dolgokat, amik még nem voltak leírva. Ezekre akkor szükség volt, az első keresztényeknél, de amikor az ember megértette, már látja, és ma már mindenki kezébe veheti a Bibliát, ma már nincs erre szükség. És sokan mondják is, hogy hát én is hiszek a magam módján, de nem kell ahhoz nekem templomba menni, nem kell nekem ahhoz másnak a gondolatait hallgatni, vagy sokszor még ettől csúnyább dolgokat is mondanak arról, hogy miről beszélnek a lelkészek, a prédikátorok, butaságokról, de mondom, hogy nem akarok csúnyábbat mondani, mert ettől csúnyább dolgokat is mondanak egyesek. Erre nincsen szükség, ha valamit meg akarok Isten igéjéből tudni, azt hazamegyek, elolvashatom a Bibliában is. Van ebben igazság? Persze, hogy elolvashatom. De mégis Isten azt mondja az igéjében, hogy a ige hirdetés bolondsága által juthat el az emberhez az evangélium. Nem változott ebben az isteni szó, és nem változott semmi azáltal, hogy régen így tettek, és ma már nincsen erre szükség. Mert Isten hívott el embereket arra, hogy egyeseket bátorítson, vigasztaljon az ige hirdetés által. Hogy megértsük azt, amit lehet, hogy érthetetlen, vagy amire valaki rávilágít. És én itt nem csak arról szeretnék beszélni, hogy van egy ige hirdető, aki megmondja a tutit, ami tökéletese, hanem az, amikor meghallgatjuk egymást. De ugyanilyen az, amikor leülünk az asztalnál otthon, és elkezdünk beszélgetni Isten igéjéről, és Isten ezen keresztül is szól hozzánk, egy-egy prédikátorrá válunk, vagy prédikációt mondunk el, mert elmondjuk, hogy mit jelent szeretett számunkra az ige, és mi az, amit megértettünk. Igen, erre szükségünk van. Nem gondolhatjuk, hogy ezt kihagyhatjuk. Vagy annyiszor halljuk azt, hogy hát egy-egy témáról már annyiszor hallottunk ige hirdetést. Vannak olyan történetek a Bibliában, Új Szövetségben, amikről már annyi ige hirdetést hallottunk. De ez ugyanolyan, mint a magvető példázata, hogy veti a magot az ige, és valamelyik jó gyümölcsöt terem, mert jó földbe esik. Van, amelyiket esetleg kikapdossák a madarak, ugye nem marad meg, és tudjuk azt. Én ugyan nem vagyok, többször elmondtam már, egy igazán jó földműves típus, mert nem nagyon értek hozzá, bevallom őszintén, annyira nem is húzódok ehhez a dologhoz, sokkal másabb dolgok érdekelnek, de ez nem baj, mert mindenki más-más ajándékot kapott ezen a területen, vagy az élet területén, de azért azt tudom, hogy vannak a magvetésben is olyan időszakok, hogy amikor látja a gazda, hogy nem kell ki rendesen a mag, akkor van másod, sőt harmadvetésről is hallottam már, amikor szórjuk a magot. Tehát erről szól az ige hirdetés, hogy emlékeztet bennünket, és nem azért, mert szépen beszél, hanem azért, mert Isten üzenetét hordozza nekünk. Azért, hogy az a mag, amit Isten a szívünkbe akar helyezni, az 30 annyit, sőt nem is 30, hanem 100 annyit teremjen. Mi is a másik módja, ami bennünket segíthet abban, hogy tisztán, fedhetetlenül álljunk meg Isten ítélő széke előtt. Az ige hallgatása mellett nem szabad elfeledkezni az ige olvasásáról sem. Testvérek, az ige hallgatása, az Isten tiszteleteken való megjelenés, a bibliórákon való elmélkedés az Isten országáról nem fogja pótolni azt a közösséget Istennel, amit a bibliaolvasás által tapasztalhat meg az ember. Sok mindent megérthetünk, de fontos az, hogy nézzük, hogy lássuk azt, amit Isten nekünk személyesen akar az igén keresztül üzenni. Talán nagyon szép példa erre a samáriai asszony története, ugye, amikor a samáriai asszony, amikor meghallotta és szembesítette az Úr önmagával ezt az asszonyt, és megértette, hogy Isten mennyire szereti őt, és amikor fölállt, beszaladt a városba, és mindenkinek elmondta, hogy mi az, amit megmutatott neki az Úr Jézus, mert mindent tudott róla. Mondhatjuk, hogy belenézett az ige tükrébe, és mindent látott magáról. De nem csak azt látta, hogy milyen hiányosságai vannak, hanem meglátta benne az Isten szeretetét, hogy szereti őt. És annak ellenére, hogy ilyen, még kegyelmet adott neki, reménységet a jövőre. És amikor elmondta ezt az embereknek, mindenki kijött a városból, és kérték az Urat, hogy maradjon még ott velük néhány napig, és a néhány nap után, miután Jézus nekik is megmutatta mindazt, amit az asszonynak, amikor a saját életükben is meglátták az Isten igéjének, Isten szavának az erejét, akkor azt mondták, hogy most már nem azért hiszünk, mert te nekünk bizonyságot tettél, hanem mert mi tapasztaltuk meg és éltük át Isten szavának az erejét. Hát így van ez a mi életünkben is, hogy azért fontos, hogy olvassuk Isten igéjét, hogy Isten szembetisíthessen bennünket azzal, hogy milyenek vagyunk, de ugyanakkor pedig megláttassa velünk az ő kegyelmét, az ő szeretetét, azt, hogy ő egy új életet akar nekünk adni. Hogy egy biztonságos életre hív el, és amely felszabadítja a mi lelkünket. Tehát nem szabad elfeledkezni arról, hogy elővegyük Isten igéjét, hogy megérthessünk dolgokat belőle, és engedjük, hogy Isten szóljon hozzánk. Igen, ez is csak akkor lehetséges, ha az ember megharcolja azt az időt, amikor Isten igényével foglalkozik. A harmadik dolog, amikor Isten arra bíztat bennünket, hogy ne csak olvassuk az igét, hanem mondjuk azt, hogy tanulmányozzuk. Amikor megpróbáljuk megérteni annak mélységeit, hogy minél több jöjjön ki, amikor Jézus találkozik Péterrel ott a Genezáreti tó partján, azt mondja neki, hogy evezz a mélyre. És azt mondja az ige, hogy kivetette a hálóját, és halak sokasága jött elő. És milyen fontos kép ez a mi hitéletünkkel kapcsolatban, hogy igenis bevetni, mélyebbre hatolni Isten megismerésében, és egyre több ajándékkal és egyre több gyümölccsel előjönni, egyre többet tudjak, hogy minél jobban megismerjem az ő kegyelmét, szeretetét. És ennek nem csak azért van jelentősége, hogy mi magunk erősödjünk, hanem azért is, mert olyan jó lenne, hogyha el tudnánk mondani azoknak, akik ezt még nem tapasztalták meg. És legfőképpen azoknak, akik körülöttünk vannak, gyermekeinknek, szeretteinknek, megmutatni Isten szeretetét. Hogy amit ők nem értenek, azt el tudjuk mondani bölcsen, értelmesen, hogy megértsék. És nagyon fontos még, hogy Isten igéjét megtanuljuk. Hogy legyenek olyan igék, amiket tudjak, el tudjam mondani. A 119. Zsoltárnak az elején található az, amikor azt mondja a Zsoltárjáról, hogy szívembe zártam a te beszédedet, hogy ne vétkezzek ellened. Igen, Isten eszünkbe juttatja azokat az igéket a kellő pillanatban, hogy megállítson bennünket. De addig, amíg ezeket nem tudjuk, addig nem tudunk ezzel élni. Ez ugyanolyan, mint egy jó mester, aki tudja azt, hogy mikor mit kell csinálnia. Hogy tudja azt, hogy bizonyos helyzetekben milyen megoldások vannak. Tavaly, amikor elromlott ez a hátsó ilyen befúvó rendszer, és hát kerestem egy szerelőt, hát többen beszéltem, és mondták némelyek, hogy hát lehet, hogy ez a baj, lehet, hogy az a baj, és akkor kijött egy ilyen idősebb szaki, és elkezdte nézegetni, miért itt nekem mindenféle levegő, meg szénmonoxid tartalmat, vagy minden, és akkor elkezdte beállítani, hogy milyen legyen a levegő és a gáznak az összetétele. Az ember, amikor ránézett, érezte azt, hogy azért ez ért hozzá. Hát így van a hívő életben is, hogy anélkül, ha nem ismerjük azt, amiben bízunk, amiben hiszünk, ha nem tudjuk, akkor azokban a pillanatokban, amikor döntenünk kell, akkor nem fogunk tudni jól dönteni, mert nem tudjuk, hogy Istennek mi az akarata. Hát ezért kell nekünk ismerni Isten igényét. Most a néhány fiatallal elkezdjük a KT-t tanulni, és hát tényleg az első hallásra, amikor mondtam nekik, hogy ez 100 kérdés, 100 válasz, 100 igevers, tényleg hát az ember elszörnyel, hogy ennyit megtanulni, ez lehetetlen. És tényleg nagyon nehéz, be kell vallani, és aki tanulta már, és hát itt sokan KT-ztak, tudják azt, hogy ezt nem könnyű bemagolni. És lehet, hogy sok minden elfog. Sok mindent el fognak felejteni belőle, de valami mégis megmarad. Nem könnyű, de ez fog bennünket segíteni. Azt mondja Isten igéje, hogy, és Pál mondja Timóteusnak, hogy ezek azok, amik bölcsé tehetnek téged az üdvösségre. Mert Isten igéje az, amely ha hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra és az igazságra való nevelésre. Kell, hogy odafigyeljek Isten szavára, hogy elmélkedjek fölötte, mert enélkül nem tudok bejutni az Isten országába. De mennyire fontos ez nekem? Ő azt akarja, hogy végig menjek ezen az úton. Ehhez ad lehetőségeket, ad támpontokat, ad segítséget. Azért, hogy ezt a harcot végig harcolhassam. Futásomat elvégezhessem, és a hitet megtarthassam. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, azt elvégzi az ő napjára. És ez a mi reménységünk. Az a reménységünk, hogy ha odafigyelünk rá, ha megtartjuk az ő szavát, ha megtesszük azt, és megharcoljuk azt a harcot, amiről Pál apostol beszél, akkor azzal a bizonyossággal élhetünk mi is, amivel az apostol, hogy végezetül eltétetett néha az igazság koronája. De amit még szeretnék a végén azért elmondani, hogy nem azért fogunk bemenni az Isten országába elsősorban, mert ezt a harcot végig harcoljuk, hanem azért, mert Jézus Krisztus meghalt értünk. Ő az alapja. Ő elkészítette, mi ezt megragadhatjuk, és hogyha azzal a segítséggel, amit ő ad, mert az életben igyekszik a sátán mindent kikapni az ember szívéből, megpróbál bennünket majd eltántorítani erről az útról, és jönnek majd ismerősök, akik azt mondják, hogy butaság ez, bolondság ez, nem kell ezzel foglalkozni, akkor legyen mibe belekapaszkodnom, hogy igen, Isten ezt az utat ígérte nekem, és ezen az úton akar végigvezetni, és én ezért harcolok, hogy megérkezzem. Tehát ez a reménységünk, hogy nem úgy kell várni az Úr megjelenését félelemben, hogy jaj, mi lesz, ha megérkezik, hanem azzal a reménységgel, azzal a bizalommal, hogy Isten elkészítette számomra, megadta a lehetőséget az ő igényében, az imádság által, a bibliaolvasás által, és hogyha ezt az utat én végigjártam, megharcoltam, akkor nem lehet kétségem abban, hogy Isten elkészítette nekem az ő kegyelmét és azt a koronát, nekünk mindannyiunknak elkészítette. És hogyha élünk azokkal a lehetőségekkel, akkor mi is bemegyünk abba a dicsőséges mennyei hazába, amit az Úr megígért. És nem csak ez ennek a gyümölcse, hanem az ige által, az isteni vezetés által itt ezen a földön is sokkal boldogabb, gazdagabb életet élhetek. Ebben segítsen meg bennünket az Isten. Ebben próbáljuk magunkat gyakorolni, és tapasztaljuk meg itt ezen a földön is, majd az eljövendőben ennek a gyümölcsét. Adja az Úr, hogy mi is ilyen gyümzelmes életet éljünk. Amen.